Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli című produkció itt a Rádió Café 98.0-án. November 15-én pénteken reggel 8 óra 10 perckor megyünk tovább Ács Gáborral.
És Gede Balázsa. És a hallgatókkal, egyik hallgató továbbfejlesztette szerkesztő úr Facebookos műsor ismertetőjét, amiben, hogyha jól tudjuk, annyi volt, hogy 9 óra 10 Ács is in Slovakia, 9:45 Ács is in everywhere.
Igen, majd a hallgató oda bígyeztette, hogy 10-kor Ács is nowhere.
Ez valóban így lesz.
Igen.
Köszönjük.
Ez a terv.
Ez a terv, igen. Szlovákiába utazunk először, aztán meg majd mindenhol, mert sok érdekes. De ez majd a következő óra. Most még más témáink, más izgalmas témáink is vannak. Itt van mindjárt egy jó, érdekes, fizetéses téma. Van olyan, hogy jó fizetés és jó társaság?
Hát igen, kicsit ilyen ellenmondásosan hangzik a dolog, de majd mindjárt utána járunk, hogy tényleg van-e ilyen.
Itt van velünk a vonalban Reguli Márta, a PVC HR tanácsadás, itt a csapatának vezetője. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt!
Na, készült egy ilyen kutatás, ugye egy ilyen munkaerőpiaci preferencia felmérés, ez a PVC-nek a 8. ilyen alkalommal elkészített jelentése. Mi ez, mennyire átfogó, kik vesznek részt benne, hogyan kell ezt elképzelni, egy picit hátteret adjunk neki?
Örömmel, ez egy Magyarországon elkészült kutatás, idén 90 ezer kitöltő volt, és ezt úgy kell elképzelni, hogy egyrészt oktatási intézményeken keresztül keresünk meg hallgatókat, szakiskolásokat, középiskolásokat, egyetemistákat, illetve cégeken és social media felületeken keresztül pedig munkavállalókat, és így adódik ki ez a 90 ezer kitöltő.
Mire terjed ki? Tehát a munkaerőpiaci preferencia az eléggé sok tényezős lehet, de gondolom arról szól, hogy ki, hogy milyen alapon keres állást például?
Így van, tehát két témája van a kutatásnak, az egyik az valóban ezek a munkaerőpiaci preferenciák, amik gyakorlatilag azt próbálják feltérképezni, hogy milyen szempontok fontosak az embereknek, amikor állást választanak, munkáltatót választanak maguknak. Itt mi egy ilyen 40 tételes, holisztikus kérdőivel megyünk, tehát ebben nem csak pénzbeli tételek vannak, mint alapbér, bónusz, túlóra kifizetés, hanem benne van mondjuk a rugalmassághoz kapcsolódó tételek, van a home office, benne vannak szociális tételek, hogy milyen a vezető, milyen a csapat, szakmai karrierhez kapcsolódó, kultúrához kapcsolódó, stratégiához kapcsolódó kérdések is. Aha. A másik témája pedig, utána feltesszük azt a kérdést is, hogy amúgy hol dolgoznának szívesen és miért, és akkor itt pedig ugye szavazatokat tudnak kapni a legvonzóbb munkáltatók.
Nem is csodálom, hogy ilyen szerteágazó, és bőven több a kérdés, mint más irányban, mint az anyagiak, mert mi is azt halljuk, beszélgetve HR-esekkel, olvasva ilyen tanulmányokat, hogy már bőven túlmutat a munkavállalók preferencia a rendszere azon, hogy mennyit keresnek. Nyilván az továbbra is egy elsődleges szempont, mert a rezsiket, költségeket fizetni kell, de ennél sokkal összetettebb, hogy mire vágynak.
Ez abszolút így van, hát az alapbér az megingathatatlan első helyen van most már tényleg a 8. éve, de hogy mi következik utána, az meg évről évről nagyon-nagyon szépen mutatja például a gazdasági, politikai egyéb kontextus, tehát hogyha visszanézünk mondjuk 2 évvel ezelőttre, ott ugye egy energiaválság meg háború után a munkavállalók nagyon hangosan azt mondták, hogy nekik mondjuk a munkahely stabilitása nagyon fontos, hogy ne lehessen lehépíteni őket, hogy lássák azt, hogy fél év múlva is lesz munka. Aztán így, ahogy az infláció nőtt, jött egy ilyen megélhetési válság, akkor már nem a stabilitás, hanem sokkal inkább ezek a pénzbeli tételek jöttek előre, tehát ott a top 5-ben benne volt tényleg alapért, túlóra pénz, bónusz, mind minden. ami pénzzel kapcsolatos. Idénre azért az a jó hír van, hogy mintha kicsit feljebb léptünk volna a Maslow piramison, ugye azért a reálbérek is növekedtek szépen, és előtérben kerültek olyan tételek, mint a magánélet tiszteletben tartása, vagy a szociális közeg, tehát hogy ki kell dolgoznom együtt, milyen a főnököm.
Meg a jó főnök, igen, meg a tehát csapat és a főnök. Aha.
Így.
Ugye említette, hogy a 8. éve az első helyen van az alapbér, de azon gondolkodtam, hogy van egyáltalán olyan hely a világon, ahol nem az van az első helyen? Tehát ahol például valami más típusú dolog sokkal erősebben nyom alatba, mint hogy mennyit kapok az adott pozícióban?
Hát igazándiból mi ugye ezt csak Magyarországon végezzük ezt a kutatást. Volt olyan év jó pár évvel ezelőtt, amikor megnéztük ki szúrópróba szerint a pár országban, például Hollandiában, de Oroszországban is. És még a hollandoknál például ez az érdekes helyzet állt elő, hogy náluk a munkatartalma, meg hogy kikkel dolgoznak együtt, fontosabb volt, mint az alapbér.
Biztosra vettem, hogy valami északi ország fog bejönni, ahol gyanítom, hogy a bérezés amúgy alapból rendben van, tehát nem kell ekkora hangsúlyt fektetni rá, és lehet más irányokban nézni. A stabil munkahely kérdése fogott még meg, hogy ez a munkavállalók számára ez hogy jön le, hogy mi a stabil munkahely, honnan tudja ő azt, hogy az évek múlva is úgy marad, vagy olyan helyzetben marad az adott vállalat?
Én azt gondolom, hogy két dolgot tartanak szem előtt. Az egyik, hogy mennyire rebesgetnek leépítéseket. Ez ugye mi a legkézzelfoghatóbb.
Az zuhanyhíradó.
Igen, pontosan. A másik pedig, hogy mennyire van jó jövőképe stratégiája. Ez egy olyan tétel, erre is elkérdezem, hogy mennyire fontos a munkáltató jövőkép stratégia, ami nincs benne a top 10-ben, de tavalyról idénre nagyon sokat jött előre egy 11 helyet, ami azért 40 tétel esetében elég sok. És azt gondolom, hogy ez például a mesterséges intelligencia és az egyéb ilyen technológiai disruptív dolgok miatt jött elő, hogy látják az emberek, még az idősebb generáció és a fiatalok még inkább látják, hogy itt adaptív szervezetekre van szükség, és ők olyan cégnél szeretnék dolgozni, akik ebből a versenyből nyertesen fognak tudni kilépni.
Uh-huh. A munkaidőn belül elvégezhető munkamennyiség 5. helye, és azért sokat mondó. Magánélettiszteletben tartása, rugalmas munkaidő, tehát hogyha ezeket így egymás mellé tesszük, azért tényleg mutatja a preferencia sorrendben azt, hogy jó munkát és kellemes munkakörülményeket akarnak a munkavállalók, és ez mintha sokkal többet számítana, mint akár néhány évvel ezelőtt is. Ezt jól látom?
Abszolút, igen. Én azt gondolom, hogy ez a Maslow piramison előrelépés, ez is jelenti, hogy most már nem görcsösen azon gondolkodunk, hogy a munkában mi lesz velünk, hogy tudok esetleg előrelépni, többet keresni, hanem több fókusz jut arra, hogy igen, magánéletünk is van, hogy mi így holisztikus személyiségek vagyunk, és szeretném, ha munkáltatóm is elfogadná és támogatná, hogy én lehet, hogy este 8-kor már nem Excel-t akarok pötyögtetni.
Viszont ami ezzel párhuzamosan érdekes, hogy ha jól látom, jócskán megnőtt azoknak az aránya, akik váltanának, akik új munkahely felé ácsingóznak. Ez azzal van összefüggésben, amit az imént említettél, hogy korábban válságok voltak, és inkább a munkahelyi megtartása volt előtérben, és most, hogy stabil a rendszer, nincsenek komoly gazdasági megrázkódtatások, most bátrabban nyitnak az új felé, ezek szerint a
munkavállalók. Vagy a munka érdekessége, tehát, hogy esetleg
vagy beleuntak.
A karrierív törik meg, nincs már hová fejlődnie, vagy valami ilyesmi.
Igen, én azt gondolom, hogy itt ahányfélék vagyunk, annyiféle stratégia van, tehát érdekes módon, amikor az a nagy megélhetési válság volt, akkor is volt azért egy ilyen növekedés ennek az elvándorlási akaratnak, akkor az volt mögötte, hogy ugye többet akarok keresni, látom, hogy ebben a cégben nem tudok, akkor inkább megpróbálok másik cégben magasabb pozícióba váltani. Most azt gondolom, hogy nem feltétlenül ez van mögötte, sokkal inkább például ilyenek is, hogy szeretnék fejlődni, szeretnék adaptívabb lenni az új világra, olyan készségeket kialakítani, és hogyha nem látom ezt így a cégen belül, akkor váltani fogok. Ugye ne felejtsük el, most már az generációnak a nagy része a munkaerőpiacon van, és ők nekik ez a normális, hogy amit most tanulnak, az lehet, hogy 5 év múlva már nem lesz releváns, és nem lesz használható, tehát ő nekik sokkal nagyobb az igényük az előrelépésre, az új dolgokra, a tanulásra.
A home office lehetőség nincs az első 10-ben, de 21. helyről előugrott a 12-re. Közben ugye halljuk, hogy a cégek ezt elkezdték korlátozni, vagy többen is megpróbálják visszakényszeríteni, jobban szeretik, hogyha bejárnak a dolgozók. Ez egy erre adott válasz, hogy a Covid alatt kialakult rendszert, akinek ez kényelmesebb és jobban érzi magát benne, szeretné megtartani?
Ez így van, igen. Itt amikor cégeknél is csinálunk ilyen felméréseket, akkor a preferencia mögött két dolog lehet. Az egyik az, hogy elégedett vagyok, szeretem és legyen továbbra is. A másik pedig, hogy szeretném hangosan kijelenteni, hogy na ezen dolgozzatok, és a home office az egy ilyen válaszreakció, hogy most azért az elmúlt egy-másfél évben nagyon sok cég vagy teljesen visszarendelte az embereket, vagy azt mondta, hogy na akkor legalább heti 1, 2 vagy 3 napot töltenek az irodában.
Arra kitérte esetleg a felmérés, hogy azt figyelitek, kérdezitek el, hogy a vállalat mérete mennyire számít? Tehát, hogy tesznek-e különbséget ilyen szempontból, nem tudom, multi, KKV, startup, családi cég preferenciák között, ott szerepel-e valahányadik helyen?
Nem, ilyen demográfiai kérdés nincsen, hogy ők mekkora cégben dolgoznak. Ugye arra tudnánk ránézni, hogy milyen cégben dolgoznának szívesen, és azt szerint leszűrni.
Az egyetemistákra külön szűrtettek, vagy egy külön lista, hogy ők mennyiben gondolják másképp, mint az átlag? Mert láttam egy ilyen másik sorrendet is.
Így van, igen. Tehát, hogy van azért többféle demográfia kérdésünk, például az, hogy ő most tanul-e, dolgozik egyetemista, hány éves, és azért látunk itt generációs különbségeket, mert érdekes módon évek ezelőtt nagyobb volt a gap a munkavállalók meg az egyetemisták között. Ez lehet, hogy amiatt is van, mert hogy most már az Z-generáció ugye erősen átnyúlik a munkavállalói közegben. Nem nagyon meglepő módon, szerencsére az egyetemistáknak fontosabb az, hogy karrier lehetőség, előrelépés, tanulási lehetőség, tehát éhesebbek, mint az idősebb társaik. Uh-huh. Viszont ha már beszéltünk, bocsánat, igen, a home office-ról, akkor az meg kevésbé fontos nekik, tehát szeretnek bejárni, ugye amiatt is, hogy ott jobban tudnak személyesen tanulni, kollégáktól kapcsolódni. Uh-huh.
Ez a személyes támogatás, mentorálás, ez igen, ez megjelenik, hogy ez kiemelten fontos nekik, ez érdekes, igen.
Ugye van ehhez kapcsolódóan egy ilyen legvonzóbb munkahelydíj is, a PwC 2024 legvonzóbb munkahelydíj. Itt milyen díjazottak volnak? Úgy tudom, hogy több kategória is van, legalábbis iparági kategóriák biztos.
Így van, 10 szektor kapcsán osztunk ki legvonzóbb munkahelyi első, második, harmadik helyezést. Ez van egy összesített eredményhirdetés is, akik összesítettben a legvonzóbbak.
Aha, azok kik, hogy végzettek? Vagy hogy néz ki a dobogó, mondjuk csak az összesítettben, mert mondjuk teljes bontásban hosszú lenne nyilván felsorolni, hogy ki hányadik helyen végzett, melyik iparágban?
A harmadik helyen az OTP Bank végzett, második helyen az Audi Hungária, és első helyen a Mercedesben.
Milyen profi hátulról előre a győztes felé a felsorolás.
És ez hogyan alakult ki? Milyen szempontok alapján?
Itt mi szavazóan kérjük meg a kitöltőket, hogy írják be azokat a cégneveket, akiknél ők szívesen dolgoznának, vagy legszívesebben dolgoznának, és aztán ezeket összesítjük, tisztítjuk.
Aha, tehát ez...
És így alakul ki egy sorrend, tehát próbálunk nagyon függetlenek lenni.
De hát kimondottan a munkavállalók által legvonzóbbnak tartott munkáltatók, ahova ők szívesen mennének dolgozni.
Aha. Ez egyébként évente készül, mert említetted, hogy a 8., de mondjuk az lehet akár 2 évente is.
Nem, évente készítjük.
Aha, és hol volt esetleg a legnagyobb változás, hol érzékeltétek, hogy komoly előre vagy hátra lépés volt a preferenciában valamilyen szempontban?
Hát amik változtak, azok elsősorban tényleg ezek a szociális faktorok, meg a magánélet tiszteletben tartása, tehát ez nagyon hangos, hogy nem szeretnének élni az emberek, jól élni, és nem csak otthon, hanem a munkahelyen is jól érezni magukat, úgyhogy ez érdekes volt. Volt egy-két tétel, ami pedig nem került be a top 10-be, de nagyon nagyot ugrott. És amit említettem is, hogy ez a vállalati jövőkép stratégia, erre kíváncsiak az emberek, ez 11 helyet ment előre a 40-ből, ami azért viszonylag sok. A másik, aminek nagyon örültem, az a sokszínűség és egyenlőség, és ott nagyon-nagyon látszik egy generációs változás is, tehát, hogy ott a munkavállalók körében ez a 22. helyen van, az egyetemisták esetén a 17., középiskolásoknál meg már a 12., tehát majdnem bekerült a top 10-be.
Aha, ez nagyon jó, igen, elfogadóbbak az új generáció tagjai, mert hát sokszor ugye már ott az iskolában is tudják ezt gyakorolni, és már ott is sokszínűbb, sokszor egy osztály, vagy egy csoport, vagy évfolyam, mint korábban.
Igen, meg igényük is van arra, hogy saját magukat kifejezzék, tehát, hogy már nem feltétlenül vonzó, hogy ez nekik egy olyan munkahely, ahol a felső vezetésben csupa 50-es férfi ül, vagy mondjuk nem vehetnek föl egy rózsaszín pulcsit a munkába menet, hanem csak inkben egy nyakkendőbe lehet bemenni, tehát, hogy már így jobban megkérdőjelezik a status quo-t, és szeretik a saját identitásukat megmutatni.
Világos.
Ugye gondolom, hogy a social médián mennyire nyíltan szívesen kommunikálnak a magánéletükről.
Uh-huh. Oké, hát köszönjük szépen. Izgalmas egy ilyen felmérés, szerintem biztos, hogy a jövő évit is majd szétkapjuk elemeire, vagy majd beszélgetünk erről. Nagyon köszönjük ezt is, és jó munkát, aztán jó hétvégét.
Köszönöm szépen.
Szervusz. Reguli Mártával, a PwC HR tanácsadási csapatának vezetőjével beszélgettünk a legfrissebb, immár a 8. felmérésükről, a munkaerőpiaci preferenciákról.
Egy-két szektort még csak kiemelnék így a listára, mármint hogy a dobogósokat, mert tök érdekes, hogy a pénzügyi szolgáltatónál...
Igen, ez egy nagy mátrix, azért nem akartam, hogy ilyen felsorolásszerű legyen, igen, de hogyha mazsoláztál belőle,
igen,
akkor
igen,
az
igen, mazsoláznék, amit igazából fölkeltette a figyelmet, véglapoztam az összeset. Pénzügyi szolgáltatónál érdekes, hogy OTP, ugye nyilván ha az összesítettben is a dobogós a bank, akkor a pénzügyi szolgáltatók között lett az első, de hogy mögötte a Magyar Nemzeti Bank van, majd pedig a Morgan Stanley.
A Morgan Stanley az, igen, az egy híresen komoly műhely itthon.
Igen. De az, hogy az a legnagyobb kereskedelmi bank, meg a jegybank is meg tudta előzni a Morgan Stanley-t, ez tök érdekes egyébként. Ezért keltette föl. Telekommunikációnál Magyar Telekom, RTL és Jettel a sorrend. A gyártóknál a legnagyobbak alapvetően, itt inkább a sorrend, nem meglepő, hogy itt Magyarországon olyan erősek, a Bosch csoport, és a Lego a második, és a Siemens a harmadik. De hogyha a Lego szerintem Budapesten nem erős, tehát azért ezt elmennének ezek szerint Nyíregyházára is szívesen a dolgozók, ezért kaptam föl erre a fejemet, és melyiket emeljem még ki. Gyógyszernél Richter Teva Aegis, tehát a legnagyobb magyar gyógyszergyár abszolút az élen, és talán még a Kisker érdekes, mert a Lidl mögött a Tesco a második, és elvileg majdnem ugyanolyannak tűnő Aldi a harmadik helyen van, tehát a Kisker legvonzóbb munkahelyek.
Aha, beékelődött a Tesco a két hard diskont közé hiperként. Igen. Ja, érdekes, igen, ez a lista. Úgyhogy jó volt ezt így átnézni.
Ezek tehát a legvonzóbb munkahelyek szektoronként a potenciális munkavállalók szavazatai, illetve szempontjai alapján. Igen. Erről beszélgettünk.
Oké, még becsúszik egy zene, befér?
Elindult.
Az egészséged megőrzése az egyik legjobb befektetés. Semmi mással nem érhetsz el ekkora hozamot.
Millás reggeli. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak. A rovat együttműködő partnere az Euroleasing, az MBH csoport tagja. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Egyik születésnaposunk, Enyedi Ildikó, filmrendező. Köszöntöttük is a műsor elején, ugye talán a legismertebb munkája a Testről és Lélekről, ami a Berlinben kapott Arany Mackó díjat és Oscar díjnevezés is volt mellé. Azt mondta, egy alkalommal abban hiszek, hogy legalább olyan hatékony, ha nem hatékonyabb, ha az ember tisztelettel bánik a munkatársaival, és figyel rájuk, mintha parancsokat osztogat nekik. Az emberek eredendően szeretnek valami jót létrehozni, arra büszkének lenni, az örömét átélni. Nincs rá szükség, hogy én még erre kényszerítsem is őket. Ha valaki nem így dolgozik magától is, akkor rosszul választottam.
Ez nagyon jó.
Ez igen. Kérdés, hogy mi itt a megoldás, hogy ő nem veszekszik, nem utasít, de hogyha nem úgy teljesít, akkor kirúgja az illetőt, mert hogy rosszul választod?
Akkor már szerintem úgy marad, de legközelebb nem őt választja. Egy rendező megteheti, tehát ott azért,
hát, ahogy veszek, hogy igen,
projektekben dolgoznak, de hát nekem tetszik ez a
Tetszik nekem is, én csak a végét nem látom, hogy az, hogy oldódik föl, amikor mégiscsak rossz választásra jutott.
A rovat együttműködő partnere az Euroleasing, az MBH csoport tagja. Van önnel közös nevezőnk az üzlet.
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli.
Nos, hogyha minden igaz, akkor itt van a vonalunk túlsó végén Révész MSE, edukációs mentor. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Na, utoljára a Pénzmúzeum programjairól, emlékeim szerint a tavaszi szünet előtt az őszi szünet előtt beszélgettünk, hogy mi vár a srácokra, családokra. Most azt néznénk meg, hogy mi történik mostanság, vagy mi volt a héten, mi történik a Pénzmúzeumban?
A héten már egy rendkívüli eseményekkel kezdtük el a hétfői napot, ugyanis hatoldalú együttműködési megállapodást írtak alá itt a Pénzmúzeumban a pénzhét megvalósítása érdekében. Ugye a pénzhét 25 március 3 és 7 közötti időszakra esik, de már most el kellett kezdjük ennek a szervezését, és ez a 11. alkalom lesz, ami részt vehetnek a pénzügyi és vállalkozói témahéten az iskolák. Majd rögtön másnap a pénziránytű alapítvány által szervezett Monészin viadal győzteseit köszönhettük itt a falaink között, és nemrég véget ért egy 6 hónapon át tartó Magyar Nemzeti Bank 100 országos kvízversenye is.
Na, akkor sűrű volt a hét, ez mindig így néz, ilyen az év vége fele, vagy így jött össze most?
Ez az idei évre ez nagyon különösen igaz, hiszen a Magyar Nemzeti Bank 100 éves fennállását ünnepeltük, így több programunk is e köré szerveződött. Ez évből még ugyan hátra van másfél hónapunk, és erre az időszakra is nagyon-nagyon gazdag programokkal készülünk, az állandó már jól beváltak mellett.
Uh-huh. Mindjárt rátérünk arra is, még az előbbi felsorolásból a pénzhétre térjünk egy kicsit vissza, hogy hogy fog ez kinézni, hogy kell elképzelni a pénzhetet, még ha nem is az első, de hát nyilván van hallgató, aki esetleg nem találkozott még ezzel a programsorozattal.
Igen, tehát ahogy említettem, ez a 11. alkalom, és most hétfőn volt az aláírás, ami azért fontos dátum, mert ettől a naptól kezdve lehet az iskoláknak regisztrálni, akik szeretnének részt venni a pénzhéten. Az első 500 regisztráló megkapja a pénzirányítő alapítványtól a komplett tananyagot. Természetesen a tananyagok fönt vannak a honlapon, és még visszamenőleg is több évre fönt vannak, tehát nem feltétlenül az idén meghirdetett kiberbiztonság, illetve gazdálkodás, vállalkozói témakörben kell feltétlenül készülni a tanároknak, hanem visszamenőleg bármelyik nekik tetsző, vagy a diákoknak a felkészültségi szintje alapján választhat témakört. És amit még szeretnék kiemelni, hogy sok önkéntes is regisztrál, tehát bátran kérjenek segítséget az önkénteseinktől, akiknek a listája szintén elérhető a pénziránytő alapítvány, vagy a pénzhét honlapján.
Uh-huh. Hol tanulsz egyébként a látogatottsága a múzeumnak?
Jó, jelenleg teltházzal üzemelünk folyamatosan nyitás óta, és 284 ezer látogató volt már kíváncsi itt a múzeumra. Rengeteg, nagyon sokan.
Az egy szép nagy szám. Visszakanyarodva a programokhoz, ugye nyilván vannak állandó kiállítások, állandó programok. Mivel tarkítják, milyen időszaki kiállításokkal, vagy lehetőségekkel, és van-e esetleg így az év hátralévő részében még valami úgymond nagy durranás, vagy valami olyan program, ami ilyen meglepetésszerű, nagy, sok látogatót vonzó programprodukció?
Uh-huh. A meglepetés nem is annyira mondanám, hiszen már kim van a honlapunkon is elérhetőek ezek az eseményeink. Például most rögtön november 19-én Mindent a pénzről címmel lesz egy könyvbemutatónk. Rendkívül érdekes. Itt szeretném felhívni a hallgatók figyelmét, hogy ez regisztrációhoz kötött, hiszen befogadó készségünk korlátozott, tehát aki szeretne meglátogatni ezeket a programjainkat, akkor foglaljon időpontot ezekre. Valamint minden csütörtökön filmvetítésre várjuk a látogatóinkat, a Magyar Nemzeti Bank történetét feldolgozó 2 darab filmet is vetítünk, egyet 17 órától, az Alapítás című filmet. Itt megismerkedhetnek röpke 40 perc alatt, hogyan is jött létre a Magyar Nemzeti Bank. Popovics Sándor nevével is közelebb kerülhetnek, hogy milyen rendkívüli pénzügyi szakember volt, és 18 órától pedig az Aranyvonat legendája című filmet vetítjük. Ugye mindkét film ilyen dokumentum kisjátékfilm kategóriába tartozik.
Igen, ugye ez az Aranyvonat történet a jegybank tartalékairól szól, annak a kimenekítéséről, arany, nem tudom.
Igen, az aranytömböket, igen, amikor az arany tartalékot menekítették ki a II. Világháború idején, nagyon viszontagságos körülmények között, még leszármazottak is fölszólalnak a filmbe, tehát azért is nagyon gazdag ismeretanyagot kapunk valós történetek alapján.
Nagyon klassz. Még egyszer, hogyha látogatói regisztrációt akar tenni valakit, azt hol teheti?
Ez a pénzmúzeum.hu, ékezetek nélkül.
Hát viszonylag egyszerű lesz meg.
Igen, igen.
Na, valami bonyolultabb címrém lett, amikor
nekem
egyszer beszélgettünk.
Igen. Azért kérdeztem rá, de azért ez egy jól megjegyezhető domain. Oké, nagyon köszönjük. Hát akkor sok sikert a lebonyolításhoz, és minél több látogatót kívánunk. Köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Révész Emese edukációs mentorral beszélgettünk.
A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember. Épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
Van egy olyan érzésem, hogy ez a kék túrázás az utóbbi időben megszaladt egy kicsit.
Erre egészen konkrét adatok vannak, mindjárt ki is derül.
Igen, ugyanis nagyon meglepődtem, hogy egy ilyen szép kerek számot ünnepelhetünk, mondhatom így többes számban, hogy mindenki, mert hogy a 10.000. kék túrázó kapta meg a kis jelvényét, és nekem még pár évvel...
Ami azért jár, hogy végigjárt a teljes
útvonalat. Így is van, és még pár évvel ezelőtt én ilyen 1-2 ezres számot, vagy nekem az rém lett, és ezért érzem azt, hogy mintha egy picit most így népszerűbbé vált volna ez a dolog, és többen akarnák teljesíteni.
Hát sok év alatt jutottunk el, nem, hát talán 10 éven belül talán valahogy ott volt az 5 ezres, és utána jött a fölpörgés, hogy hirtelen népszerűvé vált.
Na, de hát és itt is van,
itt
a 10.000. ugye?
10.000. jelvény, boldog tulajdonosa, a kék túra 10.000. teljesítője, Kozma Zoltán a vonalban. Jó reggel.
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Mikor tudtad meg, hogy te vagy a 10.000?
Igazából 2 héttel ezelőtt telefonáltak, nagyon megörültem neki. Titokban terveztük, hogy beleszünk az első 10.000-be, mikor elkezdtük, de igazából nem számítottunk rá, hogy kerek szám lesz.
Ez nyilván véletlen való. Hol tartott, amikor elkezdtétek, erről mindjárt beszélünk, mert 2 vagy 3 év alatt sikerült végigjárni? Hogyan volt nálatok?
Igen, 3 év alatt. Nekem 3 év alatt, édesanyámnak meg 4 év alatt.
Aha, és akkor egy részét együtt csináltátok ezek szerint.
Így van, együtt. Ő kezdte el igazából ezt az egészet. Azt láttam, hogy milyen boldogsággal tölti el minden egyes túranap, aztán én is kedvet kaptam hozzá.
Aha, és akkor csatlakoztál. Hogyan volt részletenként, több részletben, mert a logisztikája igazából sokaknak kihívást jelent. Nagyon kevesen vannak, akik fölkapják a hátizsákot, és úgy, mint annak idején Rockenbauer, Pálék, nyilván ők még a tévékamerákkal, meg minden kiegészítővel felszerelve végiggyalogolták egyben, de egynapos túránként is lehet, vagy tájegységenként. Nálatok mi volt a módszer, hogy csináltátok?
Hát eleinte itt kezdtük a Bakonyban egynapos túrákat, és ahogy távolodtunk a kiinduló ponttól, akkor próbáltuk több naposra tervezni. ha már olyan sokat utaztunk, és igazából felváltva csináltuk, 65 túra napba telt az egész, mire teljesítettük. Keleten, nyugaton felváltva csináltuk a túranapokat, a leghosszabb túrázások azok 4 napok voltak.
Aha,
de és... volt 3 napos, 2 napos túranap, amikor messzebbre mentünk.
Aha, és akkor
de általában autóval oldottuk meg, egyszer volt tömegközlekedés, de nagyon sok település nagyon nehéz tömegközlekedéssel megközelíteni, így a túra során megismerkedtünk, nagyon sok barátság alakult ki, és csatlakoztak a túráinkhoz, volt, hogy 12-en mentünk egy túra kapcsán, és így megoldottuk, így több autóval sikerült a kiinduló pontra, tettük autót meg a célpontra, és akkor így meg tudtuk oldani több autóval szerencsére.
Aha, ja, igen, egy jó megoldás.
Ez sok helyen problémát okoz én, és amikor tervezgettem, akkor azért sok-sok óról sikerült így hozzávetőleg, meg olyan részek is vannak, ahol csak és kizárólag munkanap lehet, mert csak úgy van buszjárat, igen, például a Cserhátba, igen, ebbe én is belefutottam. Tehát akkor még egy itthoni vagy a környéketekről össze verbuválódott baráti társaságá bővültetek, és akkor így.
Így van, így van. Hát sokat a kék túrának köszönhetünk, valakiket a kék túra kapcsán ismertünk meg, szövődött barátság, és így csatlakoztak a túráinkhoz. Mindig megszerveztem a túranapokat, mindig az aznapi 15-20 kilométereket mentünk általában egy nap.
Aha, ez lett volna a következő kérdés, hogy
hogy jöttek ki az adott útszakasz.
Aha, tehát 15 kilométer, 20 kilométeres adagokban.
15-20, a leghosszabb az 20, 30 kilométer volt egyszer. De az már kemény volt. Ráadásul legelején az emblémben. Mert ugye nem volt kiszállási lehetőség, és másképp nem tudtuk megoldani.
Igen, igen, az emblémben vannak ilyen hosszú szakaszok valóban. Melyik volt a kedvenc szakasz, mi volt a legnagyobb élmény, amit ki tudnál emelni, illetve a legnagyobb kihívás, ami elé állított benneteket ez a nagy vándorlás?
Igazából minden egyes szakasznak megvolt a saját szépsége, adottsága, de nekem az Emplén tetszett úgy igazán. Balatonfeldék is tetszett, de az Emplén úgy, ott is volt a legelső szakasz is, meg a legutolsó is. A legnagyobb kihívás az, mikor sárban mentünk, a Nógrád-Sipektől Hollókőig, az nagyon kegyetlen volt, 2-t léptünk előre, 1-et hátra. Az nagyon hosszú volt, az is 20 km szakasz volt, de nagyon megterhelő volt.
Igen.
Meg amikor a Mátrában tavaly rongyáztunk, amikor 2-3 órán keresztül elkezdett, gyönyörű időben indultunk, menet közben elkapott minket az eső, Mátra-Szent László, Mátra-Szent Istvánnál is 2-3 órán keresztül folyt az eső, akkor volt először az, hogy lehet, hogy feladjuk, de kitartottunk, mert nem volt kiszállási lehetőség se, és a végére jól sült el, meg kistött a nap, és szerencsésen hazaértünk, hál' Istennek. De az kegyetlen volt, mert hideg is volt, fáztunk is, de ez belefért. Mentünk hóesésbe is, az is szép volt a Bakonyba, Nagyvázsony és Kaphegy között, tisztent is hóba mentünk, az is egy szuper élmény volt.
Tehát az időjárás előrejelzés az soha nem tántorított el, hogyha kitaláltatok, hogy most indulunk, megyünk, akkor tök mindegy, hogy mit mondtak, akkor mentünk. Aztán persze volt belőle hó is, eső is, ha úgy alakult, de akkor megcsináltátok az adagokat.
Így van, így van. Mindig előtte egy-két hónappal megterveztük a túrákat, és így igazából nem szólhatott közben az időjárás. Bármi történhetett, akkor is elindultunk.
Aha. Gratulálok, kedvet kaptam, írja egy hallgató most.
Na,
viszont
másokat is inspirál a teljesítmény.
Inspiráljon is, ez lenne a cél is ugye a beszélgetésünknek. Folytatjátok-e, mert ugye ez az országos kék túra, ez az eredeti, most nem is tudom, hogy lehet ez hagyományos útvonal, tehát maga az Empléni-hegységből, Nagymilictől, Irotkőig,
így van. Ez a leghosszabb.
Igen, igen, a Kőszegi hegységig vezető klasszikus út.
Meg Európában is.
Igen, ez az országos kék túra, de ez már kék köré bővült, mert ugye van már a Dél-Dunántúli kék túra egészen Szekszárdig, és onnan bezárult az Alföldi kék túrával, amely visszavezet egészen az Empléni-hegységig. Tervezitek-e a folytatást, vagy más jellegű terveitek vannak? Gondolom, hogy ennyire elkapott a gépszi, és ennyire láthatóan, hallhatóan.
Igen, nehéz ezután hátradőlni, ugye, és igen. Azt mondani, na jó, hát ezt megcsináltuk, köszi szépen, az ember még tervezget.
Igen, mik a további tervek?
Így van, egy nagy álmunk, hogy körbejárjuk Magyarországot, tehát hogy megcsináljuk a kék kört. Hát a következő terv az a Dél-Dunántúli lenne, de lehet, hogy párhuzamosan beleiktetünk egy-két alföldi kék túrát is. Úgyhogy a következő pár évben mindenképp szeretném megcsinálni a kék kört.
Aha, és ugyanezt mondják a többiek is, tehát a társaságból, tehát ugyanezzel a brigáddal úgymond folytatjátok ezek szerint a többi.
Igen, így van.
Uh-huh. Bringával is, vagy maradtok a gyaloglásnál, mert ugye a tévések is annak idején ugye Kerekek és lépések címmel forgatták az alföldi szakaszt, ott azért vegyesen bringa, meg gyaloglás is volt, vagy ti azért a gyalogtúránál maradtok?
Hát maradunk a gyalogtúránál, így van.
Uh-huh. Oké.
Okay. És akkor itt mindent meg tudunk látni. Felfedezni.
Oké.
Okay. Oké, okay, hát akkor
szuper,
sok,
így legyen,
egyrészt gratulálunk akkor... még egyszer, és sok sikert kívánunk akkor a teljes körhöz.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük,
ja, és anyukádnak is akkor gratulálunk.
Mindenkinek persze,
akkor aki, neki, aki inspirált.
Így van.
És hát neki korábban adta be a füzetet, és így lett ő a 9999-edik, hogyha jól értettük, te pedig a 10.000-edik teljesítő, ugye?
Igen, igen, ő is itt van, hall benneteket.
Na, szuper, jó, na, van, hát oké, akkor nem is kell átadni neki, akkor innen egyenesen direktben gratulálhatunk neki. Köszönjük szépen.
Köszönjük
a beszélgetést.
Köszönjük még egyszer, szép napot.
Köszönjük, viszont szép napot. Sziasztok.
Kozma Zoltánnal a 10.000. kék túra teljesítőjével beszélgettünk.
Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.
Csak egy pillanatra még ennél a logisztika dolognál maradva, az, hogy a Covid pörgette föl igazából. Előtte is már növekedés volt. Ugye mit lehet mérni? Tehát két ponton lehet mérni. Amikor eladják a füzetet, amivel pecsételni kell, mm-hmm. és ez még nincs digitalizálva hagyományos módon, szépen oda megyünk, belepecsételünk. Nekem is van bélyegző párnám. Amit soha nem tudok, hogy hol van, mindig elő kell kaparnom, hogyha indulok egy-egy szakaszra, de na, szép lassan akkor azokat visszük, mert valamikor ki van száradva. Na, de hogy a logisztika, van ebben azért változás, tehát például vannak olyan buszjáratok, amik kimondottan a kék túrázókhoz van igazítva. Például itt van az egyik tök izgalmas szakasz, és mondjuk kezdeni is ott érdemes. A Vértesben Csókakörről indul, a szép vár mellett, és elvezet Gántig. Az elején egy emelkedős, kemény emelkedő, utána nagyon lankás, nagyon kellemes, túlnyomó részt lefele haladós, váltakozó, gyönyörű szép erdőkben, inkább dombvidéki jellegű, ugye a Vértes nem megy fel a meredek hegyoldalakba, hanem a völgyekbe. Tehát nagyon szép szakasz. Csak hát ugye onnan elmenni, ugye egyik feléről a másikra. De például kimondottan emiatt gondolom én belett állítva egy olyan járat, ami átvisz reggel, rá tudod rakni a kocsit, és el tudod a kezdőpontról vinni, vagy busszal át tudsz menni a kezdőpontra, és mondjuk Gánton hagyni a kocsit, ahol visszaérve be tudsz menni az ottani kiváló vendéglőbe, és egy fantasztikus napot tudsz bele kanyarintani. De több ilyen is van egyébként, ahova már kimondottan javították a tömegközlekedés, meg a közvetlen eljutási lehetőségeket. Van, ahol nem lehet persze, de hogy ez mondjuk a sok évvel ezelőttihez képest egy érdekes és kedvező változás a kék túránál. Na, úgyhogy ajánljuk mindenkinek, járjuk körbe az országot, illetve kövessük Zoltán példáját.
Oké, most hírekkel megyünk tovább, itt van már Schmidt Andi, várja, hogy megszólalhasson, most nem fog, úgy látom. És
hol nem engedjük neki, hol meg nem akar. Tehát úgy tűnik, ez már egy ilyen nap lesz. Jó,
jó.
Akkor híreket akarom
utána
mondani.
Jövünk, és folytatjuk a műsorunkat.